Tisztelt ünneplői a Magyar Tudománynak, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Oknyomozó tudományról lévén szó a Magyar Tudomány idei ünnepén. Nem engedhetem meg magamnak, hogy ne tényekre szorítkozzam. Egyébként a téma, mint érzékelhető volt, és mint egyébként is nyilvánvaló, nagyon bonyolult, nagyon sokféle árnyalásra szorul. Én viszont a saját tényeimet elsősorban kutatási eredményekből veszem, népszámlálási adatokból és elemzésekből. A hivatkozások, az idézetek, amelyeket majd ki fogok vetíteni, szintén nem egyszerűen csak az illető szerzőknek a véleménye, hanem olyan kutatókról van szó, olyan kutatásokról, amelyek megjelentek egyébként könyvekben, tanulmányokban, tehát mögöttük valóban néha nagyon nagy kutatások állnak, Kárpát-medencei kutatások, sok száz vagy több ezer résztvevővel, munkatársakkal, és hát ezek aztán nyomtatásban is megjelentek, tehát ellenőrzött kutatások eredmények ezek. És ezekben a kutatásokban gyakorlatilag minden társadalomtudomány részt vett, az elmúlt negyed században, elsősorban a szociológia, itt már elhangzott Csepeli György professzor neve, ő a munkatársaival, terepmunkásaival, Gereben Ferenc hasonlóképpen szociológusként Kárpát-medencei kutatásokat végzett, aztán a szociolingvisztika, a saját kollégáim a Kárpát-medencei peremrégiókban, de ezek is Kárpát-medencében összefüggő, egyeztetett kutatások voltak, és hát a társadalom földrajzot lehet említeni, a demográfiát, regionális kutatásokat és egyebeket. És ami talán szintén nem elhanyagolható itt az akadémia épületében sem, hogy ezek a kutatások rendszerint, különösen számunkra, akik a külső régiókban élünk, a fiatal nemzedéknek a műhelyei voltak egyúttal. Tehát egy új nemzedék nőtt föl a társadalomtudományokban. Éppen ilyen kutatási keretek között. Hogy mi indokolta, mi keltette föl ezt a fokozott érdeklődést, hát azt hiszem, ezt nem kell különösképpen itt nekem most magyaráznom, de azt mindannyian éreztük néha saját életünkben, saját családi környezetünkben is, hogy az elmúlt negyed században milyen nagy változások indultak el, irányváltások társadalmi folyamatokban, nyelvi folyamatokban. És hát érzékelnünk kellett, tudomásul kellett vennünk a népszámlálásoknak a nagyon gyakran, vagy többnyire sokkoló eredményeit. És a másik része a dolognak, ami megint tulajdonképpen kedvezőnek tekinthető, mindenképpen kedvezőknek, hogy mi, akiket sokféle tabu vett körül, olyan helyzetbe jutottunk, hogy a kutatás szabadsága is megadatott számunkra. Tehát, hogy bekapcsolódhattunk ilyen kutatásokba. Most a népszámlálások eredményére visszatérve, azok többnyire mindenkit sokkoltak. Itt három népszámlálás volt ebben az időszakban, a 91-92-es, minden Kárpát-medencei országban megvoltak ezek a népszámlálások. Ezeknek a részletei is, most nem akarok ezekre kitérni, hogy mi minden volt az, ami meglepetést okozott szakmában is, és a nagy közönség körében is. Aztán 2001-2002-ben, hogy mi történt az előző évtizedben, ugye az erdélyeket az sokkolta, mint hogy a következő 10 év múlva megismételt népszámlálás is, hogy egy közel 200-es apadás volt az erdélyi magyarság körében. Hogy ez a népszámlálás milyen formában sokkolta a szakmát, erre egyetlen példát említek, hogy amikor erről a közel 200-es apadásról tudomást vettünk, és a szakma is tudomást vett, hát ebből nyilvánvaló volt ennek a fogyásnak két eleme, az egyik a migráció, az elvándorlás, a másik pedig a születéseknek az alacsony száma. És akkor a kezdeti időszakban sem szociológusok, sem mások egyáltalán nem számoltak az asszimilációval. Ez nem szerepelt a magyarázó okok között. És hát ez volt az, ami nyelvész kollégámat, Szilágyi Sándor, tanszéki kollégámat arra ösztönözte, hogy nézze meg alaposabban a népszámlálásnak, a 2001-2002-es népszámlálásnak az adatait. És hát ebből lett egy ilyen asszimilációs tanulmány, és ebben nem csak a nyelvi asszimilációnak a tényei vannak benne számszerűen is, hanem maga az asszimiláció részelemeivel, ezekre hivatkozni fogok itt a továbbiakban. Most induljunk ki abból, itt a... abból az állításból, hogy minden identitásban valahol ott a nyelv, ehhez az állításhoz hozzátartozik árnyalásként, hogy történetileg változó, kultúránként változatos formában és módon, ugye szimbolikus többletértéke van az anyanyelv varázsának, például a magyar esetében, a szakrális nyelv misztériumának, például az arab esetében, és az államnyelv hatalmának nagyon sok nyelv esetében. Visszatérve még az utóbbira, hogy mit jelent az, hogy varázs, misztérium, hatalom, ezek nyilván nem a nyelvben vannak benne, hanem a nyelv és a nyelvközösség viszonyában történetileg kialakult. Az anyanyelvek számára, különösen magyar anyanyelvek számára érzékelhető ez a varázs. Most nem szeretnék erről részletesebben beszélni, mert nyilván mindezekről külön előadást lehetne megfogalmazni. Az utolsóról viszont, hogy az államnyelv hatalma. Ugye ezzel kapcsolatban ehhez föltétlenül hozzá kell tenni azt, hogy nem a nyelv hatalmáról van szó ebben az esetben sem, hanem arról, hogy az állam hatalma emel ki egy nyelvet, általában az államalkotó többségnek a nyelvét is helyezi a többi fölé jogértelemben. Ilyenképpen ez nem szimbolikus többletérték, hanem érzékelhető érték. És hát ez az, ami aztán a nyelveket megosztja, hogy ebből következően vannak erős nyelvek és gyenge nyelvek, vannak fölé rendelt nyelvek és alárendelt nyelvek, miközben a maguk valóságában a nyelvek virtuálisan egyenértékűek. Most ennek a helyzetnek a kezelésére, hogy fölé rendelt és alárendelt nyelvek, az államoknak kétféle ideológiájuk, politikájuk van. Az egyik az asszimilációs, nacionalista ideológia, a másik pedig a pluralista, egyenjogosító. Ugye mondanom sem kell, mert sajnos ezt szintén látjuk a nagyvilágban, hogy az államok nagy része nem feltétlenül a nyelvi sokféleségnek a híve. És nem ezen munkálkodik. És hát ez az, ami átvezet bennünket az, ehhez a kérdéshez és a válaszhoz is, mert önmagában benne van a válasz, hogy ez az alárendeltség, államnélküliség, veszélyeztetettség érzés, szétszórtság, felekezeti megosztottság, ugye ez az, ami fölértékeli az anyanyelvet, mint egyetlen közös tényezőt. És ebből következően aztán, hogy akik nem Magyarországon élnek, ugye virtuális hazát keresnek maguknak, maga Kárpát-medencei magyar nyelvterület is egy ilyen hazának tekintett terület, és az anyanyelv hasonlóképpen, és ebből aztán olyasmi is következik, ami ugye szintén elhangzik, ilyen című rendezvények is vannak néha, hogy a mi hazánk a magyar nyelv. És hát hallottunk itt a Kisenő professzor előadásában is arról, hogy hogyan magasztosul föl ebben is, ebben a kijelentésben, és amikor így beszélünk a nyelvről. És hát ebből következik az is, hogy hogy az identitásban van olyan identitás, amely védekező, önigazoló, van offenzív identitás, és van közömbös, vagy ahogy szintén hallottuk, gyenge identitások, töredezett identitások, itt a Csepeli professzor, a Kisenő professzornak a Csepeli professzortól említett idézetében. És hát tegyem még hozzá azt, ami itt szintén szerepel, hogy a magyar közösségben az anyanyelv erős identifikáló szerepe, védekező, identitásvédő. És vannak rejtőzködő, rejtett identitások is. Ugye itt azért ez sem lényegtelen, ami most jelent meg a kivetítésben, hogy a fóbiák is részei ennek az identitásnak. Ezt most szintén nem fogom részletezni, de azt hiszem, hogy ez érthető, amit itt mondtam. Most a kutatásokhoz visszatérve, hogy ismételt kutatások azonos eredménnyel jártak, hogy a nyelvész kollégák részéről a Csernicskó István, aki Beregszázban él, Szabó Mihály Gizella a Dunaszerdahelyről, ők írják közös tanulmányukban, hogy nagyfokú korreláció van a magyar nemzetiség és a magyar nyelv bevallása és vállalása használata között. A nyelvközösséghez tartozás központi helyet foglal el a nyelvközösség etnikai tudatában. És hasonló eredményre jutott Geleben Ferenc szociológusként, azt írja, hogy zárt kérdésünk alapján 17 tényező közül a magyarsághoz tartozás legfontosabb kellékének Kárpát-medencei konszenzus alapján a magyar nyelvet tekinthetjük. És hogy ebben a konszenzusban azonban van egy fontos különbség, egy nem elhanyagolható különbség, és ez az én előadásom címében is érzékelhető, hogy a fontosság mértéke jóval nagyobb a külső magyar régiókban, mint az anyaországban. És akkor itt van egy szociológiai kutatásnak egy táblázatban megjelenített eredménye, ugye ez Veres Valér kolozsvári szociológus kollégám tanulmányában való, hogy az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra, ugye itt a kiemelt narancssárga szín jelzi ezt, azt hiszem, hogy eléggé szemléletes a peremrégiókra nézve, hogy milyen arányban van ennek jelentősége, és az alsósorban pedig a magyarországi identitásban, az ő számításai szerint. És hát a nyelvészeti kutatásoknak egy könyvsorozata, egy ilyen közös kutatáson alapuló könyvsorozata, ugye itt öt régiónak az öt kötete jelenik meg, az utolsó a horvátországi ebben az évben jelent meg. Ennek a kutatásnak az irányítója Kontra Miklós budapesti nyelvész kollégánk volt, a szerzők pedig többnyire a peremrégióknak a nyelvészei, Göncz Lajos az egyetlen, aki pszichológus és a pszicholingvisztika művelőjeként a kétnyelvűség pszichológiával foglalkozik. Most Szlovákiából Lanszák István az első kötet szerzője volt, a Pozsonyi Egyetemnek a professzora, ő ezt írja 2002-es tanulmányába: a szlovákiai magyarok nemzeti azonosság tudatának a nyelv, a magyar nyelv nem járulékos, hanem központi eleme. Azok a szlovákiai magyarok, akik feladják nyelvüket, egyben megszűnnek magyarok lenni. És hát ezért érdemes azokra a tényezőkre figyelni, amelyek a nyelv megtartásra vagy a nyelvcserére vannak hatással. Most ez az állítás, hogy akik feladják a nyelvüket, egyben megszűnnek magyarok lenni, hát láttuk, hogy ebben az általánosításban így bizonyára nem érvényes, vannak kivételek. Most eddig kivételeket jeleztem itt a kivetítésben. Ezt azért is fontosnak találtam, mert vannak olyan közösségek, amelyek átmentek a nyelvcserén, tehát a napi használatban már a magyar nyelvnek nincs jelentősége, de a templomi szertartásban igen. Tehát ilyen módon azt lehet mondani, hogy a helyi közösség számára szakralizálódott az anyanyelv. Hát ilyen például a katolikus felekezetű Borbánd, a Déva környéki református falvak, Verespatakon mind a három felekezetnek a gyakorlatában ez történt, ugye Verespatakról más vonatkozásban elég sokat lehet olvasni. És hát azt is tudjuk, hogy a Kárpát-medencében is, és Romániában is több a magyar anyanyelvű, mint a magyar. Ez másik része a dolognak. Ugye 2001-2002-ben 300 ezres többlet volt a Kárpát-medencében, 2011-ben közel 32 ezer valahány ez a. Ez viszont azt jelenti, hogy ez ugye nem lemondás, hanem vállalás, azt jelenti, hogy a magyart anyanyelvüknek vallják romák, zsidók, örmények, svábok és mások, akik Erdélyben élnek, vagy a Kárpát-medencében. Most arra rátérve, hogy ezt Kisenő professzor felsorolta az identitás nagyon sokféle típusát. Most ez az, hogy sokféle identitás van, ebből következhet az is, hogy könnyen relativizálható az identitás. Közben hát tudjuk azt, hogy ezek az identitások, ezek kapcsolódnak egymáshoz különbözőképpen. Ez az egyik, ami azt hiszem mindenki számára teljesen érthető, amit én úgy nevezek itt, hogy ez egy ilyen vertikális kontinuum, hogy az egyéni identitás az része közösségi identitásoknak, regionálisaknak, magyar identitásnak, európai identitásnak. És ezekben az a fontos, hogy az egyéni és a közösségi identitást a nyelv köti össze, és hogy minden identitásnak van nyelvváltozatbeli megfelelője, itt a regionális identitásokban különösen fontosak a helyi nyelvváltozatok, a nyelvjárások, ezek a közösségnek a belső helyi szolidaritását erősítik. És hogy ezek nem, nyilván nem alternatívák, hanem egymásba épülők. Most, hogy az identitás, az azonosság az alapjában véve ugye, születésünknél fogva meghatározott, vagy a beszélő születésünknél fogva meghatározott, az anyanyelvbe, ugye, mint létünk első házába születünk bele, és ezeket úgy tekintjük, hogy független változók a beszélők számára. Tehát, hogy tulajdonképpen senkitől nem magától függ, hogy milyen közösségbe, vagy milyen családba születik bele, vagy milyen nyelvbe születik bele. Itt az identitásoknak egy másfajta szerveződése, amelyeket én úgy tekintettem, tehát egy megszokott kapcsolódás, ez amit kongruens kapcsolódásnak nevezek itt, hogy szoros korreláció van. Persze vannak diszkongruens kapcsolódások is, ez majd a következőkben kerül itt szóba, ugye az erdélyi magyar identitásban a nyelv, a történelmi hagyomány, az etnikus felekezetiség, ezt azért mondom így, mert ez nem annyira nyilvánvaló a katolikusok esetében, de természetesen ott is ugye, népegyházi jellegénél, tehát nem világegyházi voltánál, hanem népegyházi jellegében szintén etnikainak tekinthető, és hát maga a magyarság tudat. Ez a sokféle kötődés, amelyeket én tehát részidentitásnak és ilyen kötődésnek tekintek, ezek horizontálisan kapcsolódnak össze, ezek egymást kiegészítő, erősítő jellegűek. Most az, amit nem hagyhatunk azért mégsem figyelmen kívül, ami szerzőknél gyakran úgy jelenik meg, hogy az identitás az helyzetfüggő, érdekfüggő. Én azt mondom erre, hogy elsősorban szabadságfüggő és méltóságfüggő. Ugyanis ez, amit helyzetnek nevezünk, ugye ez azt jelenti, hogy az ember számára, az egyén számára megvan a lehetőség, adott ez a lehetőség, hogy szabadon megvallhassa és vállalhassa az identitását, használhatja kellő méltósággal az anyanyelvét. Hát ez ugye egy alapvető emberi jog, de tudjuk azt nagyon jól, hogy ez a szabadság és méltóság tulajdonképpen a 20. század sokféle eseményének azt lehet mondani, hogy a szégyene, hogy pontosan ezzel éltek vissza, és hogy nagyon sok mindenkit kényszerítettek arra, hogy elrejtse az identitását, ne vállalja az identitását, a helyzet kényszerei nagyon gyakoriak voltak. És hát itt szerepel egy idézet László Dezső nevű kolozsvári teológustól, aki azt mondja részben ennek ellenében, hogy az érdek határozza meg az ember identitását, hogy van egy emberfajta, amelynek millió és millió egyedét valami megfoghatatlan hatalom arra kényszeríti, hogy akkor is magyarnak vallja magát, abból kára származik. Most itt egy kicsit majd gyorsítani fogom, amennyire lehet a vetítést és az előadást is. Ugye a nyelv megbélyegzése ehhez az alárendeltséghez kapcsolódik. Szintén nagyon jól ismert, és itt a kivetítésnek az első jelzése, hogy az irányított asszimiláció elsődleges célpontja az anyanyelv. Ehhez szeretnék egy-két megjegyzést fűzni, hogy ez miért van így. Nyilván elsősorban azért, mert az irányított asszimilációknak az irányító is nagyon jól ismerik az anyanyelvnek a fontosságát. A második pedig az, hogy az anyanyelv és a nyelv általában sérülékeny olyan értelemben, hogy illetve könnyebb megmondható a nyelvhez való kapcsolódásunk, hogy azt mindenki belátja, hogy a kétnyelvűségre nagyon nagy szükség van, a két és több nyelvűség az mindenki számára érték. Most a kérdés az, hogy ez a kétnyelvűség, ami kialakul, akár spontán módon, akár az oktatás révén, bár ugye az oktatás ez kevésbé segíti, hogy ez a kétnyelvűség, ez hozzáadó kétnyelvűség, vagy pedig felcserélő kétnyelvűség. Tehát, hogyha itt a kétnyelvűségben az van benne, hogy igen, kétnyelvű vagy, de ebben a kétnyelvűségben ott van az anyanyelved is, és a saját alapidentitásod is, vagy pedig az ajánlatos az, hogy mondj le az anyanyelvedről, cseréld fel a második nyelvvel, ugye ez tulajdonképpen az asszimiláció. Én azt hiszem, hogy legalábbis a nyelvsíkján itt van a határ az integráció és az asszimiláció között, hogy le kell mondani az embernek a saját nyelvéről, akkor, amikor beépül egy másik közösségbe, hogy ott él egy másik közösségben, vagy pedig megmaradhat annak, ami eredetileg is volt. És hát ugye ez, ami sajnos itt ezekben a helyzetekben ugye jelen van, a korlátozás, a hátrányos megkülönböztetés, a megbélyegzés, erre nagyon sok példa van, itt különösen a Táncos Vilmos, a moldvai magyaroknak talán a legismertebb kutatója, ugye, ebben a madárnyelven, ugye, ebben a kötetében maga a madárnyelv is egyféleképpen egy ilyen, hát kevésbé súlyos megbélyegzése ennek a nyelvnek, amelyet a moldvai magyarok beszélnek. De hát itt a kivetítésben szerepel az a kérdés is, hogy milyen magyar nyelv lehet közös. Az, ugye azt hiszem az előbbekből is következik, amely a maga sokféleségében egységes és elfogadott, tehát a sokféleségében egységes és elfogadott. Most ez a mondat itt, hogy és mi lesz, ha románnak szület, ez nem nyelvjárás, hanem gyermeknyelvi mondat, és egy teljesen hiteles gyermeknyelvi mondat. Ez úgy jó 40 évvel hangzott el kolozsvári gyermek szájából, amikor a család a második következő gyermeket várta, és ugye akkor még a születés sokkal nagyobb titok volt, mint manapság. Nem lehetett tudni, hogy a megszülető gyermek leány lesz vagy fiú. Ugye ez az 5 éves gyermek már a bölcsödéből, óvodából tudta, hogy vannak fiúk és lányok, és tudta azt is, hogy vannak románok és magyarok, ő maga is beszélt már románul, és amikor ezt a kérdést feltette a szüleinek, akkor ebben nem is valami gyanakvás vagy fóbia volt, hanem egyszerűen a kíváncsiság, hogy akkor most mi lesz, ha románnak szület majd a kis testvére. Hát ebben az van benne nyilván, amit nagyon jól érzékelhettünk, és kutatásokban, minden kutatásban benne volt, hogy ezek a korábbi sokszor több száz éves hagyományok, maguk a közösségek jelentős mértékben megmozdultak, bomlanak, átalakulnak, a szokások sem úgy érvényesülnek, mint korábban, tehát maga a közösségi szabályozás sem olyan, mint amilyen hagyományosan volt. Ugye ebből, hogy a peremrégiókban is, ugye maga az eltérő környezet, nagyon sok esetben a vegyes család, és jó esetben a szimultán kétnyelvűség, kettős identitás alakul ki. Na most, hogy ez, hogy állunk ezzel, hogy az anyanyelv, ugye az anyanyelve-e, Szilágyi Ernst Sándor ebben az asszimilációs tanulmányában megnézte a 2001-2002-es népszámlás alapján, hogy mi van a vegyes házasságban születő gyermekek identitásával. Ezt úgy nagyjából sejtettük, hogy itt nagy az aránytalanság. Tehát nem az történik, hogy hát az apa, mondjuk ami hagyományosan volt egy ilyen szabály, hogy a lány az anya identitását követi, a fiú az apja identitását. Azt tudtuk, hogy egy ilyen egyharmados, kétharmados aránytalanság van a többség javára. Hát a Szilágyi Ernst Sándor számításaiból ez kerekedett ki, hogy a magyar nők vegyes házasságaiban a gyermekeknek csak 18-23%-a lett magyar. A magyar férfiak vegyes házasságaiban ez az érték 35-40%. Tehát itt inkább a domináns apa határozza meg, de még mindig nagy veszteséggel a többség javára. Most, hogy az átmenetiség, a mozgás. Ugye a nemzedéki változásban is benne van a mozgás, a vegyes házasságoknak a növekvő arányában, és ebből következik az, hogy ezek az identitás tényezők diszonáns módon, diszkongruens módon kapcsolódnak egymással. Hát ugye itt van a vallás, mint identitás tényező az etnikus felekezetekben. A 2011-es népszámlálásban ugye a reformátusok közül közel 20 ezeren románok, román identitásúak, az unitáriusok közül ugye kisebb egyház, több mint ezeren, és a magyarok közül pedig 26 ezeren, tehát magyar ortodox, ugye 26 ezer ebben a népszámlálási adatsorban. Tehát itt a kötelék felbomlását láthatjuk, az asszimilációnak a rétege is látható itt, hogy a nyelvi asszimiláció román anyanyelvű magyarok 92-ben 32, közel 33 ezer, 2011-ben 34 ezer, nem fog minden számot felolvasni. Ugye az asszimilációs fogyás végül, szintén az említett tanulmány alapján, 92-2002 között 32 ezer, egy nagyon óvatos számítással és becsléssel, ami a teljes apadásnak a 16%-a ebben az időszakban, tehát a 200-es apadásnak. Most van itt egy utolsóként egy külön eset, ugye a moldvai magyaroknak az identitása. A moldvai magyarok, ezt azt hiszem a jelenlevők többnyire tudják, hogy közel 800 éve él a legrégebbi csoportjuk, ugye a magyar nyelvterületen kívül, és nem csak a magyar nyelvterületen kívül, hanem a keleti Kárpátok az egyúttal a nyugati és a keleti kereszténységnek is a határa. Tehát ők katolikusként élnek ott évszázadok óta román nyelvterületen, hogy ez egy külső nyelvszigete a magyar nyelvnek. Most az ő identitásuk tulajdonképpen stabil volt, azt lehet mondani, hogy a román nemzetállam megszületéséig, az úgy 150 évvel ezelőtt történt, tehát hogy ők magyarok és katolikusok, ezt mindenki így tudta róluk. És közben ugye külső névadásként, részben gúnynévként, ragadványként ugye elkezdték őket előbb a szűkebb kört, aztán a teljes moldvai magyarságot csángónak nevezni. És hát megindult ez az átmenet a magyar katolikus és a román katolikus identitás fele. És erről Táncos Vilmos azt írja, hogy újabban a teljesen székely eredetű falvakban is, mert a többség székely eredetű, de nem teljes egészében, és az északi csángó körében is kialakult a csángó tudat, ugyanis Erdélyben és Magyarországon egységesen csángónak nevezték a teljes moldvai katolikus lakosságot. És ennek a feltétele a csángó etnicitásnak is alapfeltétele a tényleges és viszonylag jó magyar nyelvtudás. Most ez, itt ahogy Táncos Vilmos fogalmaz, ebből látható, hogy ez a csángó tudat annak eredményeként alakult, vagy alakulhatott volna ki, hogy Erdélyben és Magyarországon, tehát kívülről őket csángónak nevezték. Tehát tulajdonképpen ez egy kívülről bevitt etnikai tudat, vagy identitás tudat, aminek aztán itt látjuk, hogy mi történt itt. Egészen világos, hogy itt a csángó maga, hogyha lehet erről beszélni, ez egy átmeneti identitás a magyar és a román között. És aztán, tehát hogy ugye a moldvaiakról viszont azt is el kell mondani, hogy évszázadok óta, és különösen mostani óta, ugye az elmúlt 150-200 évben, tőlük mindenki elvárt valamit. Ha magyar kérdezte őket, nyilván a magyar kérdező a magyar identitást várt el tőlük. Ha román kérdezte őket, akkor a románt várták el tőlük. És mindig ott volt a megfélemlítés és a korlátozás. Hát ennek alapján azt lehet mondani, hogy ők soha a legújabb időkben és ma sem vallhatják vagy mondhatják azt magukról identitásban, amit igazán magukról szeretnének. Tehát, hogy ez nem adatik meg számukra. És hát ezt írtam ide ki, hogy a csángó identitás, vagy a katolikus identitás, ez elfedi ezt az alapvető tényt, ezt az átmenetet a nyelvcserét és az asszimilációt. És itt van utolsóként egy meghökkentő. A 2011-es népszámlálásban, ugye ezt megelőzően, ugye folyt erről vita, hogy most a népszámlálásban a vállalható etnikumok között szerepeljen-e a csángó, és végül szerepelt. Tehát ezt ki lehetett választani a listából, hogy ki milyen etnikumú. Nyelvben nem volt benne a csángó nyelv, én nem akarom a saját véleményemet ebbe belekeverni, de most mi lett a csángó etnicitásból a népszámlálásban? Tehát a 2011-es népszámlálásban, ez teljesen a hivatalos román népszámlálási statisztikából való ez, hogy összesen 1536 személy volt, aki csángónak vallotta magát, ebből római katolikus volt 1054, ortodox 216, muzulmán 141, így ahogy mondom, és 125 egyéb. Most persze ez egyféleképpen ez egy paródiája is a román népszámlálásnak, de most nem akarok ebbe belemenni, és nem akarom azt mondani, mert a népszámlálásokkal úgy vagyunk, hogy általában, ami nekünk kedvező, akkor azt mondjuk, hogy az hiteles, ami számunkra nem kedvező, azt meg mindig gyanakvással fogadjuk. Én nem szeretnék ebbe a hibába esni, itt még a moldvai magyarokkal kapcsolatban sem. Minden esetre, hát az alacsony számban benne van az, hogy nagyon sokan nem merték vállalni, nem voltak olyan helyzetben, hogy csángó identitást vállaljanak. Hogy a többség római katolikus ebben a kis keretben is, az egészen nyilvánvaló, ezt tudtuk. Hogy vannak ortodox csángók, ez azt mutatja, hogy a katolikus identitás sem annyira stabil a moldvai magyarok körében, tehát hogy van felekezeti asszimiláció is. Itt van az, hogy muzulmán csángók, ugye, amire mindenki csóválhatja a fejét, ugye ehhez azt kell tudni, hogy van egy moldvai magyar település Dobrudzsában, Konstancához közel, Luizikalagorból származtak oda, erről már az interneten látható riportfilm is néhány éve, azért kevésbé ismert, még doktori diszertáció nem készült erről, pedig megérdemelni bizonyára megnézni közelebbről ezt a közösséget. És hát ebben a faluban ott, az Ojtúz nevű faluban, Konstancához közel, ott valóban van muzulmán mecset is, laknak muzulmánok a faluban, újabban épült, e körül nagy vita volt 2-3 évvel ezelőtt, ortodox templom, és hát a többség katolikus. De bizonyára vegyes házasságban van, hát csángó muzulmán vegyes házasság is. Tehát ez nem képtelenség, hogy itt megjelennek a muzulmán csángók ebben a népszámlálásban, annál kevésbé, mert valószínűleg ott, abban a helyzetben őket senki nem kényszerítette, tehát ők szabadabban vallhatták meg, akár a felekezeti, akár az etnikai identitásukat. Hát ezzel, illetve azzal zárnám én most az előadást, talán ez még megengedhető nekem, hogy visszatérjek arra, hogy a szakmában, amit én itt elmondtam persze, az az én véleményem, ebben, mint általában a tudományban nincsenek vitathatatlan dolgok. Azonban a társadalomtudományokban éppen ezekben az identitással kapcsolatos kérdésekben nagyon világos és nagyon határozott megoszlás van. Tehát ebben, hogy van vagy nincs általánosan érvényes identitásmodell, nyilván nincs. Hogy van-e fejlettségi különbség az identitások között, mert néha úgy jelennek meg némely identitások, hogy azok prenacionális, az régi, az mindenképpen valami olyasmi, amin már túl kellene lépni. És nyilván aki mondja, mindig a saját identitását tekinti a legfejlettebbnek, ez természetes, ugye egy premodern identitás kutatásban is. Hogy van vagy nincs közösségi identitás, van, aki határozottan tagadja, vannak, akik határozottan tagadják ezt, és hogy a nyelvnek szerepe van-e az identitásban, vagy nincs, ebben is vannak, akik teljesen tagadó állásponton vannak. Na most hát ezt tudomásul kell venni, mert hát társadalomtudományokban, meg egyebekben is a vélemény a szabad. Amit én ehhez hozzáteszek, különösen itt, mivel közösségekről van szó, közösségnek a megmaradásáról, és itt ebben az épületben talán nem szentségtörés, ugye összefüggésben hozni a szienciát és a konszienciát. A tudomány, ugye, mely tények, tudás tudományt jelent, és a konszienciát, amely lelkismeretet és felelősséget. Köszönöm szépen!